és most! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok mindenkinek! A 95.8 Sláger FM hullámhosszán Kendehofer Krisztina vagyok. Ez itt a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, ami hát hallgatóink megszokhatták már, hogy olyan vendégeket hívok, akik itthon érték el azt a bizonyos amerikai álmot. Ez az ötlet onnan érkezett, hogy motivációs előadásaim sorában nagyon sok amerikai példát soroltam föl különböző sikertörténetekre, és mindig azt hallottam, hogy jó, hát az ott könnyű, mert az a tengerünk túlon van, és akkor elhatároztam, hogy bizony-bizony megmutatom azokat a hazai példákat, akik egyértelműen bizonyítják, hogy mindez fejben dől el, és nem attól, hogy hol vagyunk és hol akarjuk éppen az álmainkat megvalósítani, csak álmodni kell és hinni önmagunkban. És hogy miért szerda esténként találkozunk, ez egy kedves barátomnak emlék, akivel 10 éven keresztül mindig szerda este vacsoráztunk, és ő hitt abban, hogy tulajdonképpen én bármire képes vagyok, hogyha elegendő akarattal rendelkezem hozzá. A mai vendégem egy olyan valaki, akit én először óvodai apukaként ismertem meg, és aztán lettem arra figyelmes, hogy sikert sikerre halmoz, és egy nagyon tudatos, nagyon álmodni merő valakinek láttam, és nagyon imponált az, ahogy ő az üzleti életben és a magánéletében is éldegél, és azt gondolom, hogy egy olyan követendő példa, akit mindenképpen meg kell ismerni, úgyhogy szeretettel köszöntöm Zsidai Rojt.
Szia Kriszta, sziasztok!
Szia Roj! Szeretném mondani, hogy a KHK alsóvonal TMC oldalon és Zsidai Roj Facebook oldalán élőben lehet követni azt, amit a Sláger FM hallgatói csak hangban tudnak hallgatni. No, az első kérdés mindig fix. Ezt elmondom neked, és utána meglátjuk, hogy hova jutunk. Azt szeretném, ha úgy éreznéd magad, mintha egy kávézó teraszán ülnénk.
Van
és
kávé.
Kávé van. A teraszod nincs, de hamarosan reméljük, hogy minden nyithat. Ha elképzelünk téged 16-17 éves korodban, aztán majd vissza fogunk menni korábbra is, de most erre kérlek, hogy hogyan tudjuk elképzelni az akkori Rojt? Mire vágyott, mit tanult, mit gondolt, mi lesz majd, ha nagy lesz?
Hát szerintem egy 17 éves fiúnak a vágyai azok nem feltétlenül publikus témák, de én azt gondolom, hogy egy átlagos tinédzser életét éltem. Nyilván gimnázium vége felé, én imádtam a gimnáziumot, a Tolliba jártam, és készültem az egyetemre, a közgázra. És nekem nagy elvárásaim voltak az egyetemmel kapcsolatban, mert hogy az előtte lévő nyáron voltam a Yale-en. Én sok ilyen nyári egyetemi, meg nyári programokon voltam, általában legkevésbé nyaraltam, nyaranta inkább valamilyen agytágító, vagy valami izgalmas külföldi programon voltam, és a Yale nekem nagyon meghatározó volt, mert egy ilyen igazi, sziporkázó, nemzetközi közeg volt, ahol talán a vita kultúra és ennek és a vitának és a nyilvános beszélgetésnek a szeretete és a levegője az, ami a leginkább megmarad bennem. És én valahogy ezt vágytam, erre vágytam, erre a közegre, ahol vannak vitaestek, ahol rengeteg nemzetiség, rengeteg fajta ember van, bármiről lehet beszélgetni, ahol nem az a cél, hogy mindenről meggyőzzük a másikat, hanem vitázunk. És a vita szerintem alapvetően egy tanulási folyamat. A vitában az emberek a saját gondolataikat rá pattintják a többi értelmes ember, ezért érdemes értelmes emberekkel vitázni, hogy jó jöjjön vissza. És akkor lehet csekkolni saját véleményemet, lehet a másik ember véleményéből tanulni.
De már 18 évesen ennyire tudatos voltál?
Hát ez lejött, átjött, biztos, hogy ezt így nem tudtam volna megfogalmazni, de attól még ez átjött és beült, és engem ez motivált. Tehát, hogy az, hogy vita legyen, meg legyen egy kis konfliktus, az nekem valahogy lételemem, mert nem hiszem el, hogy enélkül bármi jó létre tud jönni.
Számomra ez a 80-as vita, évek vége, ugye?
Nem, ez 90, 91 kb.
Jó, tehát nagyjából ott a fordulón. Tehát a Yale után...
Nem, ez bocsánat, ez 95, 94, 95. 94-ben
a Yale után azt vártad, hogy a hazai egyetem ugyanaz a stílus és hangulat lesz, mint amit ott tapasztaltál? Hát, de most ezt mondod éppen?
Az volt az egyetlen egyetemi tapasztalatom, úgyhogy nyilván ezt vágytam. Nagyon izgalmas volt tényleg ott, és nekem valahogy azóta is ez a lételemem. Tehát, hogy én provokálom a vitát, nem szerettem, hogyha valaki feltétlenül
tehát,
nem egyetért
nagy
velem.
Nagy konfliktusba keveredsz, akkor ezentúl ne sajnáljalak, hanem örüljek neki, hogy végre elemében van.
Nem, tehát vita konfliktus, vagy troll konfliktus. Ugye az egyikből lehet tanulni, és értelmes, és produktív, és eredménye lesz, a másik az semmi, az egy teljesen terméketlen energia vámpírkodás. Tehát nekem valahogy a vita az a tisztelet jele is. Tehát, hogy én olyan emberrel állok le beszélgetni, meg vitázni, akivel vannak hosszú távú terveim, úgy gondolom, hogy együtt fogunk dolgozni, megtisztelem annyival, hogy beszélgessünk dolgokról, mert aki nem érdekel, az aminek mész bele bármibe.
Én abszolút egyet tudok érteni, de azt is, hogy látom, hogy ennek azért nagyon nagy kultúrája nincsen itthon, és minden vélemény különbözőséget inkább támadásnak fognak fel sokan, még értelmes emberek is. De ne szaladjunk ennyire előre, hogy a vitákról és konfliktusokról, trollokról beszélgetünk, bár igazából róluk nem nagyon fogunk ma beszélgetni, mert tényleg azt gondolom, hogy az életutad, ez egy annyira példaértékű valami, hogy én mindig azt szeretném ezzel a műsorral elérni, két célom van vele. Vagy az, hogy ha hangozzanak el olyan gondolatok, amit ha a hallgatók betesznek a puttonyukba és elvisznek magukkal, akkor vagy tovább gondolni tartanak érdemesnek, vagy megfogom bennük egy olyan dolog, amitől nekik majd sikeresebb és jobb életük lesz, ez az egyik célunk. A másik pedig az, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy igenis, hogy itthon is lehet, csak attól függ, hogy mennyire hiszünk magunkban, és mennyire merünk nagyokat álmodni. És szerintem mind a két szempont alapján nagyon érdekes vendég leszel ma. Menjünk vissza a gimnáziumból. Azt képzelem én, hogy nagyon különleges gyerekkorod lehetett, abból a szempontból mindenféleképpen, hogy akkor, amikor itt Közép-Kelet-Európában 3 évente mehettünk ugye külföldre engedéllyel, te rögtön megszülettél az Egyesült Államokban. Tehát, igen, hogy volt neked képed megszületni az Egyesült Államokban, mert a szüleid egy továbbképzésen ott tanulhattak, mert hogy ugye ez egy ilyen álomsztori, és javíts ki, ha nem jól tudom, hogy az Amerikai Szállodaszövetség elnöke, aki egyébként a világ szállodaszövetségének alelnöke volt, későbbi keresztapád, igen, akitől a Roy neved van,
igen, Roy Watson,
járkált itt Közép-Kelet-Európában, és egyszerűen rátalált a szüleidre, mert olyan vendéglátást, vagy olyan energiát látott meg bennük munka közben, hogy azt mondta, hogy ti érdemesek vagytok arra, hogy többet tudjatok, gyertek el egy tanfolyamra Amerikába, ez igaz?
Igen, ez pont így történt. A bátyával járták Budapest, Belgrád, Bukarest, 3 B betűs útjukon, a bátya egy sebész volt, és alapvetően ő mindig kereste a tehetséges fiatalokat. Ő mindenfelé járt a világban, és összegyűjtött egy ilyen kollekciót izgalmas és arra érdemes emberekből, Afrikából, Dél-Amerikából, Ázsiából, mindenhonnan, és ők az ő szállodaláncában tanulhattak, és így kerültek ki a szüleim is 75-ben, én 76-ban születtem kint, és hát ez egy nagyon izgalmas város, ez a Rochester, Minnesota, ahol az ő Kéler szálloda csoportjának a központja volt. Ezt egy ilyen Székesfehérvár méretű városnak kell elképzelni, ahol a 70-es években már felhőkarcolók voltak, mert olyan cégek vannak, és voltak akkor is itt, mint a Mayo Klinika, ami a világ legnagyobb klinikája, a világ legnagyobb rákutató központja, hatalmas 50-60-70 emeletes épületekkel. Itt van a világ legnagyobb, vagy akkor ez volt a világ legnagyobb egy épületében működő kórháza, a St. Mary's Hospital, ahol én születtem. Itt van a 3M-nek a központja, itt van az IBM számos részegének a központja.
Tényleg tisztel a Székesfehérvár, nekem is
ebben abszolút. Csak felhőkarcolókkal, és a föld alatt ezek az épületek össze voltak kötve egy shopping mallban, a 70-es években. Tehát, hogy elég izgalmas volt, de mondjuk a téli mínusz 40 fokban rögtön praktikussá vált, hogy a belvárost miért lehetett a föld alatt légkondiban bejárni.
Légkondiban. Hát, mondjuk lehet, hogy egyszer anyukádat is el kéne ide hívnom, hogy elmesélje, hogy hogy lehetett Amerikába kijutni akkor, de most ezt fejre. Tehát 5 éves voltál, amikor visszajöttetek. Tehát, nem, hogy te először angolul tanultál meg?
Nem, én egész picik voltam. Én még baba voltam, amikor visszajöttünk. Tehát, hogy ez egy...
Jó, hogy akkor ők voltak kint 5 évet?
Nem, ez másfél évet voltak őként. Ők másfél évet voltak kint, és hazajöttek velem, mint kisbaba, és akkor rögtön leültették őket az Intercontinental szállodában, és mélyen a szemükben nézett az igazgató, és mondta, hogy zsidai elvtársnő, felejtsen el mindent, amit az elmúlt másfél évben az Egyesült Államokban tanult. Úgyhogy ezzel sikerült is kellőképpen felpiszkálni őket, mert nyilván azt a közeget az ember beszívja, meg az én keresztapámnak a kisugárzását, hogyha valaki megérti, egy elképesztően inspiratív, tényleg egy ilyen klasszikus filmbe illő
amerikai nagybácsi
üzletember, aki boxoló volt, fiatal korában az amerikai tengerészetnél lőtte a japánokat a háborúban.
Micsoda életút.
A Cornerre járt, meg a Dartmouthra.
Mondjuk tehát, oda te is.
Igen, úgyhogy... Úgyhogy egy eléggé komoly, izgalmas ember volt. Tehát, hogy nyilván egy ilyen olajra rádobsz egy ilyen gyufát, hogy felejtsenek el mindent, amit az elmúlt másfél évben tanultak, az megágyazott annak, hogy egy pár évvel később a szüleim 82-ben megalapították a Pierrot.
Ami aztán a mostani családi vállalkozás alapköve, amikor erről beszéltek, igen. De te rád hogyhatott Amerika? Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy soha nem tudom, hogy nekem áldás vagy átok az, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen ott dolgozni és onnan tanulni, mert egyrésztről áldás, mert egy munkamorát hozol magaddal, egy mindsetet, egy hozzáállást a dolgokhoz, nincs probléma, csak helyzet, amit meg kell oldani, stb. Közben pedig egy átok is, mert én nem vagyok képes azóta megérteni, hogy itt is minden embernek van két keze, két lába, mégsem egy, és az ember néha toporog. Te hogy érzed ezt, hogy átok vagy áldás?
Ez egy produktív, belső tűz, ami egyrészt emészti az embert, nyilván itt kellenek különböző technikák, hogy valahogy a belülről felperzselt szervezetet visszaépítsük, de hogy ez alapvetően motivációként működik, nyilván dühítő nagyon sokszor, de ez is, én azt gondolom, hogy konfliktus, belső konfliktus, külső konfliktus, őrlődés nélkül nem megy semmi. Hát szerintem nincs olyan irodalmi mű, nincs olyan film, nincs olyan zene szám, nincs olyan épület, ami nem úgy jött volna létre, hogy az alkotó az nem égett volna, vagy perzselődött volna belülről, és nem őrlődött volna rengeteget.
Cornell, Harvard, Yale, Georgetown Egyetem, Kölni Egyetem, az ember kinyitja a Wikipédiát, és azt nézi, hogy gyomorgörcsöz, hogy úristen, ki jön ma ide vendégnek, tegezhetem, vagy nem, szerencsére én már ismertelek korábban. Ezekre az egyetemekre, vendégszemeszterekre mentél? Az mit jelent, hogy képzelje el a hallgató? Mi az, hogy valaki elmegy a Harvardra egy vendégszemeszterre?
Ezeken az egyetemeken vannak olyan programok, hogy lehet felvenni kredites tárgyakat egyszerűen, és ki lehet választani, hogy az ember mikor megy.
Nyilván csak ki kell fizetni, nem? Hát de hát jutni, van más feltételrendszer is.
Be kell jutni, meg ki kell fizetni. Kölnben például Erasmusszal voltam, és ott egy fél évet jártam. Az volt ezek közül nyilván a leggyengébb egyetem, de nagyon meghatározó volt másért az életemben egyébként. Ezek olyan élmények, amik elől nem szabad elugrani. Tehát, hogy ezeket meg kell ragadni. Én mondom, én ugye általános iskola negyedik első fél évében Berlinben jártam iskolába, és
mert kiküldtek a szüleid tudatosan, hogy tanulj meg nyelvet, vagy épp ott volt dolguk?
Nem, a szüleim itthon voltak. A szüleim kiküldtek oda az itteni magyar keresztszüleimhez, akik kint voltak kiküldetésben, és oda jártam iskolába, ott megtanultam németül, és akkor onnantól fogva nekem nem volt nyaram Magyarországon. Tehát mindig vagy Németországban, vagy Ausztriában, vagy az Egyesült Államokban, vagy Angliában töltöttem ezeket. És
itt állj! Oké.
Okay. Igen.
Yes. Tehát ott töltötted, jó, de hogy képzeljük ezt el? Tehát azt mondod, én is mindig ezt mondom, hogy anyukám elküldött nyelvet tanulni Kanadába, mert igen, azt gondoltam, hogy a nyári szüneten nem lehet lábat lóbálni, és akkor engem mindenki nagyon sajnál, hogy szegény gyerek, micsoda neved, de közben tudom, hogy azért nekem a mai napig vannak onnan barátaim, baromi sokat szórakoztunk, lazultunk, tehát azért ezek a nyarak mégsem csak arról szóltak, hogy a kicsi Roy megy és tanul az egyetemen, meg tanul itt ott. Mivel töltötted ezeket a nyarakat?
Persze, hát vagy amikor kisebb voltam, akkor baráti, vagy barátnak barátja családnál töltöttem, és ott éltem, egyszerűen ott voltam, vagy voltam táborban, bringás táborban német gyerekek között, és akkor ott bebarangoltuk Dél-Németországot. Ezeken az egyetemeken pedig tényleg ez a szuper pezsgő élet zajlott, és pont a Harvardon, ugye 99-ben voltam ott, az utolsó évem előtt, az egy nagyon meghatározó év az életemben, mert akikkel ott összebarátkoztam, azokkal tényleg tartjuk is a kapcsolatot, de a Yale-re visszatérve egyébként a két nagyon jó cimborám volt, egy srác és egy lány. Ez a srác az egyik amerikai külügyminiszternek volt utána az asszisztenset, egy elég tehetséges.
De valamelyik osztálytársad, valamelyik egyetemen a Spotify-t vezeti.
Igen, az a Harvardról volt, a Gustav barátom a Stockholmból, és ő a Spotify-nak az egyik vezetője.
Ez annyira jó, mert akivel én jártam főiskolára, az mondjuk a Zala húsnát vezérigazgató mondjuk, akivel te meg a a Spotify-nál azért ezek más léptékek. Tehát hogy szerintem ez fantasztikus.
Igen, nagyon izgalmas. A mexikói srác az most már lépdel fölfelé, az simán kinézem belőle, hogy egyszer elnök is lesz Mexikóban. Ő egyszerre két diplomát végzett a Harvardon, ő egy eléggé komoly szürke állománya meg áldott srác. Úgyhogy igen.
Milyen, emlékszel az első napodra a Harvardon? Tehát, hogy megérkezel, oké, Amerikát megszoktad, mert gyakran vagy, de azért a Harvard mégiscsak a Harvard. Hogy meg emlékszel rá, hogy milyen volt belépni? Vagy akkor még nem is így élted meg, hogy wow.
Nagyon érdekes, hogy van, ahol az első pillanat, valahol más benyomás van. Az első pillanat, amikor beléptem, az a Yale-en van meg egyébként leginkább. Tehát nagyon érdekes, hogy a Yale-nek az egész épület komplexusából fakadóan is, meg ugye az volt az első ilyen amerikai egyetemi élményem, ahol kisebb is voltam. Ott az első pillanat, amikor beléptem, és pont egy osztrák sráccal együtt mentünk be a buszból az épületben, az nagyon érdekesen megvan. Miközben ugye a él városa, ugye ez New Haven, Connecticut államban, ez nem egy vidám város, tehát hogy itt azért leszúrják az embereket a kocsmába, ahová járnak a diákok, tehát hogy azért az akkor is az egyik legmeredekebb város volt, miközben ott van a világ egyik legjobb egyeteme. Ehhez képest Massachusetts-ben Boston, illetve Cambridge az egy nagyságrendekkel izgalmasabb város emiatt, viszont sokkal inkább szétterül az egyetem, tehát sokkal kevésbé kompakt.
Egészen elképesztő, hogy mégis itthon ülünk Budapesten, és te nem ott vagy, de ezt is meg fogom tőled kérdezni.
Elvittem a gyerekeket, például 2 éve nyáron a lányokkal kim voltunk, kimentek nyári táborba, és elmentünk Bostonba, hogy az Ádám barátomék ott laktak, és náluk laktunk, és elvittem őket, és megmutattam a kollégiumot, ahol laktam, és végigjártunk számos stációt, és az izgalmas.
Ugye 4 csodálatos gyereked van.
Igen.
Tati nevű kislányod az én gyerekem első szerelme volt, azt hiszem ezt el lehet mondani, bár lehet, hogy Dani haragszik érte, mert hogy ugye mi...
Tatján is hallgatja, úgyhogy biztos,
hello, Tati,
is nagyon
hello,
szereti.
Tati. El tudnád küldeni most a Tatit? Nyárra? Vagy inkább együtt mentek?
Már voltak.
Egyedül?
Elküldtem. Már rég. Már
én nem tudnám.
Tatjana meg az Anasztázia...
De már... ők együtt vannak, tehát a testvérként együtt mennek.
Hát igen, de külön épületben laknak, tehát hogy ők azért úgy voltak 2-3 hétig táborban, hogy akkor még nem beszéltek egy szót se angolul.
Én nem tudom elküldeni.
És el. Igen,
és nem, engem is elküldtek, de én nem tudom.
Megtanultak angolul, és megszokták ezt a közösséget. Tehát, hogy nyilván ez...
Tehát te teljesen tudatosan multikultiban neveled a gyerekeidet is, mondjuk ugye a feleséget félig orosz, ha jól tudom,
igen.
Tehát eleve beleszülettek ebbe,
igen.
De mesterségesen is küldöd őket.
Igen, igen.
Mi lett volna, ha te azt mondod a szüleidnek, hogy nem érdekel a családi vállalkozás, mert festő akarsz lenni, vagy orvos, vagy teljesen mindegy, asztalos, tök mindegy.
Hát ők aktívan dolgoztak azon, hogy engem ne érdekeljen a családi vállalkozás. Igen, mert hát azért akkoriban azért gondolj bele, hogy az egész vendéglátás, turizmus azért a Kádár rendszerben eléggé lefelé fejlődött, és a Piero egy fantasztikus sztori volt, de nagyon sok, tehát aránytalanul sok a nehézség, és sok volt a nehézség a 90-es években is.
Bár aki élt és mozgott és számított, oda kellett menni.
Igen, oda kellett menni, oda is ment, filmsztártól, rendezőig, miniszterelnöktől.
És te mindig ott voltál?
De nagyon sokat voltam ott.
Tehát ott írtad a leckédet?
Tehát ott írtam, onnan... meg ott sertepert éltem a konyhában, ott voltam, ott voltak a vendégek, ott voltak a törzs vendégek, találkozott mindenki, tehát olyan volt, mint Nyugat-Berlin valamikor a hidegháborúban, ahol mindenki ott volt ezeken a helyeken.
És azt olvastam valahol, hogy nagyon szereted a Depeche Mode-ot, és amikor
igen.
Ezek itt voltak 80-as évek végén, akkor te ott voltál, amikor elmentek a Pierróba, vagy akkor még nem szeretted, és nem jelentett annyit? Tehát, hogy...
De nagyon szerettem, én akkor a 80-as évek végén kattantam rájuk. Nem, én akkor nem találkoztam.
Nem?
Este nyilván nem voltam.
Pedig pont visszanéztem, amikor ezt olvastam, hogy volt-e a Depeche Mode ott? Volt, hogy akkor te vajon ott voltál egy.
Nem, sajnos nem, de voltak többször is azóta, tehát ők oda beszoktak nézni, amikor itt koncerteznek,
hát
és hál' Istennek sokat jönnek.
De hát mindenki volt, tehát hogy tényleg, ha megnézem, hogy a Pierróban ki mindenki fordult meg, akkor külföldi, hazai, teljesen mindegy, ott van.
Az egyik legizgalmasabb sztori, képzeld el, hogy bejött egy pasas, és édesapámmal beszélgetett a bárpultnál, egy délután nagyon jól elbeszélgettek, kedélyesen, majd egyszer csak két ilyen hatalmas biztonsági ember beszakad a bejárati ajtón, és kiderült, hogy az ausztrál miniszterelnök volt, aki lepattintotta a biztonsági embereit, és keresték, hogy hol lehet, és szeretett volna egy helyi helyen elfogyasztani egy italt.
Neked egyébként a sok-sok éttermetek közül melyik a kedvenced? Tehát melyik az, ami a szíved csücske?
Ez olyan, mint amikor megkérdezel valakit, hogy melyik gyereke a kedvence. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy melyik a kedvenc éttermem. Mindegyiket másért szeretem, mindegyiket máskor szeretem, mindegyikkel néha más többet kell foglalkozni. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy melyik a kedvenc éttermem. Mindegyiket imádom.
Amikor megkérdeztelek, hogy hogyan mutassalak be, azt írtad, hogy étterem tulajdonos, és meglepett, hogy ez a legegyszerűbb. Tehát ezt nem mondtam volna magamtól, fokoztam volna, mert annyival több vagy annál, mint egy étterem tulajdonos. Hogy ez a legfontosabb szerep?
Most szerintem tök mindegy. Most ilyen karácsonyfa díszeket lógatni, tehát, hogy aki ismer, az úgy is tudja, aki nem, az annak ez legalább elmondja, hogy mivel foglalkozom főleg, és aztán, hogyha érdekel és megismer, akkor meg úgy is definiálja valamilyen módon. Üzletember, túl általános, vállalkozó, az egy tök jó szó, de Magyarországon olyan szinten megint kezdik el, amikor ilyen büntető fékező megtermett fiatal emberekre ráragasztják, hogy vállalkozó.
Jaj, de ez milyen PC körbeírása volt, bravo.
Tehát, hogy akkor
hát régen az zöldséges volt a vállalkozó, igen, de most igen, azért igen. A vállalkozóság az egy fajta menőség.
Mindig is az volt, csak ezek ilyen definíciós kérdések. Tehát, hogy a vállalkozás, ez egy fantasztikus dolog, és egyébként tök érdekes, hogy amikor pont a Harvardon beszélgettünk, például pont a Gusztával, aki a Spotify-t vezeti, hogy akkor hol mi a menő, ugye akkor itt Magyarországon az volt a menő, hogy valaki elmegy a Danonhoz, vagy elmegy valami multihoz, ott marketingesnek, stb. Ott meg akkor is az volt a menő, hogy valaki startup.
Én 2004-ben úgy döntöttem, hogy nem leszek tovább alkalmazott, mert én hibám, nem illek bele ezekbe az itthoni keretekbe, és az én anyukám körülbelül 2 hétig gondolkodott azon sírva, hogy mit rontott el a nevelésemben, mert hogy ugye a nagy kereskedelmi tévécsatorna második vezetőjeként gyönyörű autóval, package-el rendelkeztem, nem értették, hogy nekem vajon mi bajom van, úgyhogy, és akkor a vállalkozói lét abszolút nem volt egy jól csengő valami. Na,
luxus. Ezt az én anyukám is megpróbált eljátszani, de tekintettel arra, hogy ő ugyanezt csinálta.
Egyébként az én anyukám a Hungár Hotelsnél kezdte az életét, úgyhogy tudom, úgyhogy biztos, tehát, hogy
viszonylag nehezen lehetett sokáig hitelesen ezt előadni, mikor ő ezt 82-ben ugyanúgy megjátszotta, és akkor valószínűleg sokkal nagyobb menőség volt egy Hungár Hotels marketing vezetőjének lenni, és azt eldobni egy vállalkozásért.
Hát szerintem mindenki azt gondolta, hogy ő nála elmentek otthonról.
Igen.
Főleg a férjével együtt, tehát mind a két biztos állást feladni, hát biztos, hogy sokan gondolkodtak rajta, hogy mi a baj, de hát milyen jól tették. Na, hát mindenféle csodahangzású egyetemek, Corvinus közgazdász lettél.
Igen.
Hát ez nagyon izgalmas, egy csomó más emberre lettél közgazdász, akiről nem tudunk semmit, de még voltak rendes, értsd jól, rendes állásaid egy ideig, olyannyira, hogy elmentél Ausztriába 3 évig mobil fizetés startupot vezetni véletlenül, mert megtanulni indultál, de azt hitték, hogy telepíteni akarsz. Nem, ez hogy van ez?
Ez úgy volt, hogy ugye, ahogy mondtam, 99 az egy fontos év volt, mert egyrészt akkor a Harvard után, hogy visszajöttünk, akkor az év nyitó bulin ismerkedtem meg a mai feleségemmel. És ebben az évben ismerkedtem meg Ádám barátommal, aki a legjobb barátom, és Tatjánának a keresztapja.
Tehát ő megmaradt azóta is.
Ő megmaradt azóta is, és ugye úgy ismerkedtünk meg, hogy én is a Roland Bergernél voltam tanácsadó, gyakornok az egyetem utolsó évében, és ő is. És én a második fél évben kimentem Kölnbe, ő nem ment ki, ő Düsseldorfba ment, mint tanácsadó, mert kiküldték egy projektre. Úgyhogy gyakorlatilag, mint testvérvárosok, ott is találkoztunk, és kitaláltuk, hogy csináljunk mobilfizetési céget.
De mi ültél egy kávézóba, és azt gondoltad, hogy nincs nálam pénz, telefonnal kéne fizetni, vagy hogy?
Nem tudom, folyamatosan ez volt bennünk is, ugye mi ebben voltunk, hogy startup, új valamit csinálni, és jött ez a mobilfizetési eszköz, és néztük, kutattuk, hogy kellene csinálni, és rájöttünk, hogy van egy német csapat, volt Roland Bergeres tanácsadók, akik pont most csinálnak egy mobilfizetési startupot, és megkerestük őket, hogy hát szuper, mi is pont ezt szeretnénk, hát akkor ha megvan, és a Deutsche Bank a befektetőjük, az elég erős, akkor mi ezt így Kelet-Európában megcsinálnánk. És akkor mondták, hogy nagyon jó, menjünk el Bécsbe, ott tanuljuk meg, mert ott most pont be akarják indítani, és akkor, hogyha ott megtanultuk, hogy hogy van a rendszer, akkor jöhetünk Kelet-Európába. És beérkeztünk 99. augusztus 14-én a vonattal az akkor még a Westbahnhofba, az Ádámmal, bemegyünk a Langegasse-ba, a szuper irodaházba, ahol van egy 200 négyzetméteres iroda, egy csomó asztalal, ott ül egy étikörnis tanácsadó, meg egy másik fickó, és mondtuk, hogy na, sziasztok, mi vagyunk itt Budapesten, és jöttünk megtanulni a rendszert. És mondták, hogy nekik azt mondták, hogy jön két srác, akik meg fogják csinálni itt a céget. És akkor
ilyenkor 10 emberből 9 pánikba esik, és hazajön. Te meg
és akkor mondtuk, leültél, hogy
és elkezdted?
Igen, és akkor ez volt augusztusban, és december, meg karácsony előtt elindult a szolgáltatás. Elsőként ugye Németországban indult el a pilot, és ez volt az első a világon. Indult közben Londonban, Spanyolországban, de mi voltunk az elsők. Közben sikerült bevonni ott a Mobilcom Ausztriát, ami az ottani Vestel volt befektetőnek. És akkor eljutottunk 2003-ban oda, hogy akkor Kelet-Európában el tudunk jönni. Demján Sándor és körével állapodtunk meg, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni, OTP fogja bevezetni, beültünk az irodájukba, és egy héten belül a Deutsche Bank még kb. 200 startupból így divesztált. Itt indult el ugye a Deutsche Banknak az a lefelé menete, ami most oda jutott, hogy kb. Az OTP az kétszer annyit ér, mint a Deutsche Bank, ahhoz képest, hogy akkor az ugye a világ egyik legnagyobb pénzintézete volt, és akkor ott tanakodtunk, hogy akkor most mi legyen, és közben előadást tartottunk a BCG-nek egy konferenciáján.
Ez a Boston Consulting Group.
Boston Consulting Group, ami mint a Roland Berger vagy a McKinsey, egy fantasztikus hely, egy ilyen igazi
cinten. Aki nem tudja, hogy mit csinál, bocsáss meg, egy ilyen tanácsadó cég, igen. Mert azért nem mindenki tudja, szerintem. Elmondott pár mondatban, hogy ezek a tanácsadó cégek mit csinálnak?
Hát ezek, tehát ez a stratégiai tanácsadó cégek, ezek mondjuk a igazgatósági szintű kihívásokat oldják meg, és terjesztik elő egy olyan formában, amiből egy igazgatóság, vagy egy vezérigazgató alapvetően döntést tud hozni, bármilyen jelentősebb ügyben. Tehát egy cég átstruktúrálás, összeolvadás, felvásárlás, költségcsökkentés.
Objektív külső szem. Kb.
Hát objektív külső szem, de az van, amikor van egy tényleg egy ilyen stratégiai a cég életében meghatározó döntés, akkor ezek a cégek azok, akik rengeteg adat elemzéssel és rengeteg abszolút ilyen céges, nagy bölcsesség és nagy tudást nem figyelembe véve, hanem effektíve a tények alapján, meg a nemzetközi tudás és trendek alapján esetleg új lehetőséget és pályákat és új megközelítéseket mutatnak meg, és itt tanultam szerintem leginkább meg azt, hogy az én egyik lételemem az állóvíznek a felrúgása, és az, hogy a státuszkót alapvetően mozdítsuk el.
De hát ez egy fantasztikus tanulás is, mert akkor 20-30 évesen gyakorlatilag gigavállalatoknak voltál projekt tanácsadója, tehát beleláttál mindenféle sikeres vállalatoknak a kevésbé sikeres és sikeres részeibe,
igen.
És mondtad meg, hogy mi legyen.
Igen. Hát az egyik legizgalmasabb projekt, amire azóta is nagyon sokat hivatkozom, és szerintem egy mintaértékű projekt volt nemzetközi szinten is, az a Vestelnek az átmárkázása T-Mobillá, de ugye ez egy nagy projekt volt, tehát ugye ezt megcsináltuk Szlovákiában is, Horvátországban, meg Magyarországon, és ennek volt egy része, amikor kitaláltuk, hogy mit is kéne csinálni, és utána volt egy implementáció, ami egy fél éves projekt volt, ahogy is azt a sok milliárd forintot el kellett költeni, és megvolt az, hogy mit gondolnak az emberek a Vestelről, mit szeretnénk, hogy majd gondoljanak a T-Mobile-ról, és hogy akkor ezeket hogyan lehet a marketing nyelvére, a termékek nyelvére és minden egyébre lefordítani. Tehát ez egy olyan mintaértékű projekt volt, hogy a mai napig is táplálkozom belőle, és rendszeresen lehet használni ezt a megközelítést.
Ebben az időszakban itthon nem volt divat fiataloknak a szavára annyira hallgatni, ezt egyébként tapasztalatból is tudom, mert az itteni 50-es nagy vállalatvezetők inkább ilyen nem rossz indulatból mondom, de ilyen gitte egyszerűen egymással szerettek kommunikálni. Egy percünk van addig, ameddig majd a hírek érkeznek, de hogy sosem kellett megküzdened azzal, hogy nagyon fiatalon mondod azt, amit gondolsz, de nem hiszik el, mert annyira fiatal vagy?
Dehogy nem, hát mindig meg kellett küzdeni. Tehát, hogy emlékszem arra a szituációra, ahol azért a céget nem fogom elmondani, de tényleg ez egy cég megmentés volt, és egy eléggé szigorú költségcsökkentési programot vezettem elő az igazgatósági ülésen, ami azzal kezdődött, hogy a top vezetők az autójukat ne parkolják olyan helyre, ahol egyébként azok a dolgozók, akiknek éppen egy csomó juttatását elveszik, azt nézik, hogy ők milyen autóval közlekednek, és akkor ott elhangzott az, hogy ki vagy te? Mit keresel?
És ilyenkor mit mondasz?
Én elmondtam, bemutatkoztam, és elmondtam, hogy azért vagyok itt, hogy ne azt mondjam, mint hallani szeretnének, hanem azt, ami szerintünk szakmailag a helyes.
Ez szerintem egy nagyon jó záró mondat lesz, mielőtt elmegyünk egy kicsi híreket meghallgatni, de Royal mi az Instagramon és az ő Facebook oldalán folytatjuk élőben, 5-6 perc múlva pedig a rádióhallgatókkal is.
És most hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a 95.8 Sláger FM-en, ahol is vendégem Zsidai Roy, étterem tulajdonos, amiből kiderült itt közben, hogy van 15. És az is kiderült itt, amíg a rádióhallgatók nem minket hallgattak, hogy ez egy örök misszió, a te missziód az, hogy a hazai gasztronómiai életet visszatud irányítani egy olyan minőségi szintre, ami talán a két háború előtt jellemezte. És én azt mondtam neked, hogy azért ez egy olyan misszió, ami nagyon hosszú út, és egy edukációs folyamat, amiben nem csak neked kell akarni, hanem a vendégeknek is nyitottnak kell lenni erre.
Ez így van, ez egy misszió, amiben nyilván nagyon sok szereplő kell részt vegyen. Mi a saját eszközeinkkel tudunk itt élen járni, jó példával, inspirálni másokat, hála Istennek ez így van, és ez megvan. És hogyha azért kettőt hátralépünk, akkor ez azért fejlődik. Tehát az elmúlt 10-15 évben a magyar gasztronómia nagyon sokat lépett előre, és ugye itt nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a gasztronómiai forradalom az nem azt jelenti csak, hogy van néhány Michelin csillagos étterem, ami nagyon fontos, de olyan mondjuk a Michelin csillagos étterem, meg a Bocuse d'Or a gasztronómiában, mondjuk a Forma 1 az autóiparban, de hát azért az autóipari forradalom...
De azért, bocsáss meg, azért, mert oda irányítja a figyelmet arra a régióra, vagy azért, mert olyan technológiákat, stb. Próbálnak ki, ami aztán majd x év múlva belemegy a hétköznapi dolgok.
Tehát ott lehet kifejleszteni, hogy pontosan ahogy a Forma 1-ben is új technológiák, új meggondolások fejlődnek ki, nagyon drága. De a forradalomról akkor beszélhetünk, amikor ezt megtanuljuk levinni az emberekhez. És én azt gondolom, hogy nekünk két olyan fontos éttermünk is van, ami abszolút úttörőnek számít ebben a tekintetben. Az egyik a 21, ami ugye 2008-ban nyílt. Ez azt jelenti, hogy legalább 18 évig tartott, mire sikerült.
De közértként és régiség volt, hogy kellett üzemeltetnetek, mielőtt étterem lehetett.
18 éven keresztül akadályozták meg, hogy étterem lehessen. Tehát, hogy mindent elkövetett a helyi önkormányzati, politikai...
Milyen kitartás tudom, kell ehhez, hogy közértet csinálok, meg régiségboltot, mert egyszer én majd ott éttermet akarok. Fantasztikus.
Igen,
és
igen.
Ez még, ez már te érdekes, vagy, vagy ez még a szüleid?
Hát a szüleim akarták, állandóan lepattantak, és elfáradtak, és jöttem én, és azt mondtam, hogy újra neki megyünk, fogták a fejüket, hogy itt már jártunk, és aztán egyszer csak átment. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy sosem szabad feladni, mert ostromlod a várat, ostromlod a várat, ostromlod a várat, és egyszer csak
találsz. Ilyen a családba, ezt honnan hozod?
Hát mindenki ilyen.
Anyukád, mindenki. Apukád, mindenki
igen,
ilyen?
Mindenki ilyen. Tehát, hogy mindig neki megyünk, újra próbáljuk, nem adjuk föl.
És egyébként a család, mert akkor nyilván mindenkivel harcoltok családon kívül, egy Védés-Dac-szövetségben vagytok? Tehát, hogy ez egy burok, ez a zsidai család, egy burok egymásnak? Vagy azért vannak összecsattanások hát, családon belül is?
Nyilván rengeteg összecsattanás van. Tehát ezt elmondtam sokszor, hogy én nem hiszek a konfliktust és vita nélküli alkotásban.
De ennyire mikro szinten sem.
Nem, minden szinten.
És az imént azt mondtad, hogy hallgat minket a Tati.
Igen.
De azért, mert érdekli, és megkérdezi, hogy papa, hova
de
mész?
De nem csak a Tati, hát autóban mennek, úgyhogy a Viktorka otthonról hallgat, és a Tati, meg az Anasztázia, meg a Konrádka, meg az autóban mennek a Lidiával, és szerintem lassan megérkeznek Balatonra, mert ugye ők ott vannak távoktatásban. Úgyhogy igen, az én kis gyermekeim, akiket próbálok.
Van benned vágy arra, hogy ők majd folytassák azt, amit te kezdtél?
Ez a praktikus négy gyerekben, hogy...
Valamelyik biztos.
Hogy statisztikailag akkora nagy esély van, hogy valamelyik biztos, hogy ezt nem kell túlságosan forszírozni. Nekem az a feladatom, hogy ők minél többet tudjanak, hogy én mit csinálok, legyenek ott, lássák, ízleljenek bele, tanuljanak bele, gyakoroljanak, süssenek, főzzenek, legyenek ott, és majd egyszer, amikor elérkezik az ideje, akkor majd csatlakozik valamelyik, vagy mindannyiuk, ahogy én is csatlakoztam, mert hogyha ez egy olyan szakma, ez a szálloda és étterem biznisz, hogyha ha ebben nősz föl, és ez bemegy a bőröd alá, akkor ettől nem akarsz, és nem tudsz szabadulni.
Itt ez az ugrás, ezt kihagytuk, hogy aki tényleg nem tudja, ugye ott tart, hogy Ausztriában Deutsche Telekom kiszáll, pont akkor, amikor jöttetek volna
Deutsche ide. Bank.
A Deutsche Bank kiszáll, pont akkor, amikor már itthon a Demján irodájában ültetek, és akkor mi van? Tehát, hogy akkor jött, volt egy terv, nem tudtad megvalósítani, ez azért bárhonnan nézzük egy kudarc. Hogy éled meg a kudarcokat?
Hát úgy, hogy az ember tovább kell, hogy menjen. Tehát, hogy a kudarc az része az életnek. Elkezdtünk azon gondolkozni az Ádámmal, hogy mit csináljunk, és eszünkbe jutott, hogy hát a Boston Consulting Groupnál voltunk és tartottunk előadást, szuper csapat volt, voltunk már ilyen cégnél. Igazából azt mondtuk akkor is, amikor 99-ben nem a Roland Bergerhez mentünk vissza, hanem elkezdtünk startupot építeni, hogy hát worst case, nem jön össze, 2-3 év, és visszamegyünk valami ilyesmihez. Úgyhogy ez történt, és akkor 3 évig ott dolgoztunk, de ugye ha valaki vállalkozó, akkor az vállalkozó. Tehát, hogy én a VCG-nél is éjjel 1 és hajnali 4 között startupok ötletén gondolkoztam.
De mi hobbiból csináltál így papíron egy pár céget, meg stratégiát?
30 céget, stratégiát, üzleti tervet építettem föl, Starbucks-szal tárgyaltam, kim voltam, Seattle-ben náluk,
na, ez érdekelt. Starbucks-ot. Itt el jó sok kávét Amerikában, mindenki, ugye a Gap, meg ezek mind ilyen volt, hogy mindenki be akarta hozni, csak igen. Aztán ezek a cégek azt mondták, hát nem jó, igen. Majd hogy kessék felnőni. De mi, kitaláltad, és akkor egyszer csak írtál Seattle-be a Starbucks-nak, hogy én vagyok ez, milyen kérem a PRO, szeretnék megnyitni a Starbucks Budapesten.
Találtam valami ismerősön keresztül egy kapcsolatot, azzal beszéltem, találkoztam, csináltam egy BCG prezentációt, hogy hogy kellene csinálni. Nyilván nem jött össze, de én ezt szoktam erre mondani, hogy az, hogy én építettem 30-40 virtuális céget, amiből aztán egyikből se lett semmi, mert valamikor eldobtam, vagy nem jött össze, az annyira pazarlás, mint hogy pazarlás az egyetem, vagy az iskola. Tehát, hogy ez nem pazarlás, hát az ember közben tanulja meg 30-40 ötletet kidolgozni, végig gondolni. Ott az ember megtanulja, hogy aha, hát ez is egy biznisz, ami ilyen nehéz, és aztán ha eléggé mélyen remész bele, akkor látod, hogy minden összetett, és nincs olyan, hogy jaj, hát az önjáró, hát ő már az önjáró. Tehát ugye szokott lenni az, hogy jaj, egyszer szerencséje
nincs
volt,
ég.
Egyszer szerencséje volt, összehozta aztán az önjáró. Tehát önjáró, tehát aki itt tart, az nagyon messze jár attól, hogy
én szoktam, hogy
sikeres vállalkozást
csinálni.
Csináljon, mert az még nem jutott el oda, nem jutott el elég mélyre a gondolkodásban, vagy a belelátásban, vagy a tudásban arra, hogy lássa, hogy nincs önjáró cég, ami magától megy, és nem kell vele foglalkozni, meg amihez egy szerencse, meg egy jó ötlete volt. Tehát nem, nincs,
olyan
nincs
van
egy jó
átmenetileg,
ötlet.
De nincs 20-30
tehát
éves
egy jó
sikerünk.
Ötlet, igen, egy jó ötlettől nem lesz 40 évig egy cég.
És azt elmentél Seattle-be, válaszoltak, nem jött. De van olyan, hogy azt mondod egy kicsit, hogy nem bírom tovább, elfáradtam, vagy tényleg mindenben ennyire tudatos, hogy jó, hát a kudarc ennek az eredmény, majd akkor jobb lesz, majd akkor nekifutunk, worst case, indulunk.
Van, hogy elfáradtam, és akkor elmegyek és futni, akkor, meg alszom egyet, és aztán másnap, vagy harmadnap újraindul.
Mi az, ami spontán a te életedben? Vagy, tehát, hogy van olyan, ami spontán? Megőrülsz néha? Vagy te nem őrülsz meg soha?
Van, persze. Van, az ember nyitott
de
kell.
De ez azt is olyan jól mondani. Hát persze, hogy megőrülök néha.
Igen. Meg tudok őrülni. Tehát, hogy elég nyitott vagyok arra, hogy lehessen spontán. Tehát nem vagyok beosztva, hanem van egy pillanat, és akkor jön egy impulzus, akkor go for it. Tehát, hogy kicsit ez a Yes Man című film, ez nem tudom, megvan-e. Tehát ez egy jó gyakorlat, hogy mondja igent.
Egyszer láttalak, nagyon, tehát onnan tudom, hogy nem vagy UFO, hogy egyszer a Tihanyi piacon láttalak csatakosra izzadva, biciklizve jöttél valahonnan, igen. És tényleg olyan nagyon emberi volt, hogy ki voltál fáradva, és tehát, hogy most ezt én jó értelemben mondom, hogy nem vagy UFO, mert egyébként tényleg azt látom, hogy kitalálod, addig mész, amíg nem sikerül, igen. A kudarcok után fölállsz.
Mert itt rengeteg kudarc van, tehát azt nem, tehát amikor valaki irigykedve nézi azt, aki éppen jól érzi magát, és élvezi azt a gyümölcsöt, amit egyébként...
Az oda vezető úttal együtt vihető. Az oda vezető
egyébként anélkül nincs, tehát hogy a alma nem lesz magától, tehát ahhoz egy fának ki kéne nőni a
ezt
földből.
Ezt váltig vallom magam.
Legyen rajta egy alma. Úgyhogy igen.
Az amerikai keresztapukád láthatta még, hogy a családi vállalkozásba becsatlakoztál, és hogy milyen
abszolút
sikeres
láthatta,
vagy?
És ennek nagyon örülök. A Spielert nem látta egyedül, mert pont akkor halt meg, amikor a Spieler nyitott. Úgyhogy azt nem láthatta, de hát fantasztikus
az
volt.
A Gosdú.
A Gosdúban a Spieler, igen. 2012-ben, de hát az utolsó pillanatig golfpályán járt. Tehát, hogy ő neki már volt olyan sztrókja, hogy már mindenki azt hitte, hogy feküdni fog, és akkor utána még 4 évig járt a golfpályára golfozni.
És te golfozol?
Én golfoztam vele, nincs, de én sokat golfoztam.
Nincs időd,
mondjuk,
azt akarod mondani.
Egyetemista koromig, vagy egyetem közepéig golfoztam, de nincs időm golfozni. Tehát azért futok, mert a futás az a ház ajtajában indul.
És pedig nem kerget senki.
Nem kell sehova elmenni.
De tuti közben podcastet hallgatsz, vagy
nem
tanulsz.
Nem hallgatok semmit, szigorúan. A futás nekem az meditatív tevékenység. Gyorsan futok, koncentrálni kell, vagy ne essek el.
Ez jó.
És akkor kikapcsolok, mert a futáson
és milyen gyakran fut?
Minden nap sportolok.
A sikerhez hozzá tartozik, hogy az ember fizikailag is lefárassza magát?
Igen. És főleg most, egyébként pont most jutottam el oda, és a feleségemmel is erről beszélgettünk, hogy ő is olyan, hogy nehezen éli meg, ugye ő a szállodánknak a revenue menedzsere, de hát nincs revenue, nincs mit menedzselni. Tehát ő konkrétan munkanélkül, én folyamatosan dolgozok, és próbálok valamit csinálni, nekem sincs eredménye, de egy éve folyamatosan rommá dolgozom magamat, de hogy az ilyen insecure overachieverek, akiknek folyamatosan mozgáskényszerük van, sport. Tehát, hogy akkor az embernek már van egy olyan elégedettsége.
De ő 4 gyereket logisztikailag
kezel. És fut. És akkor egy óra futás, egy nap, és akkor az már az embert megnyugtatja, hogy már valamit ma letettem az asztalra.
Én emlékszem, úgy ismertem meg Lidiát, hogy az óvoda udvarán az összes anyuka egymással csicsetelt. Én folyamatosan egy padon ültem és dolgoztam, mert ugye az én gyerekem nagyon nehezen szokott be, állandóan sírt, és én nem akartam eltávolodni, hogyha baj van, ott legyek. Ő pedig azt hiszem, valami államvizsgára készülhetett, ő meg folyamatosan egy másik padon tanult. Úgyhogy mi voltunk a két fura anyuka, aki nem egymással meg az anyukákkal csicsetelt. De a magánéletedben is ennyire tudatos vagy, vagy ebben a kapcsolatban is, mert azt olvastam, és oda vagyok ezért a sztoriért, hogy megismerkedtetek egymással 99, vagy
9,
igen. De jó, emlékszem az évszámokra. És elhatároztátok, hogy, vagyis, hogy éreztétek, hogy ez szerelem, elhatároztátok, hogy mindketten 4 gyereket akartok.
Hát megbeszéltük, hogy ő is 4-et szeretne.
Hát nyilván ezt mindenki megbeszéli, persze nem. Majd eltelt 7-8 év, igen. Mert hogy ő az EU-ban dolgozott Brüsszelben, te meg össze-vissza a világban, de igen. Hogy akkor hogy voltatok kapcsolatban?
Hát mi 2007-ben költöztünk össze, tehát hogy mi 99-től 2007-ig általában különböző országban, vagy különböző földrészen éltünk, 2005-től házasságban.
De közben
házasságban.
Tudtátok, hogy ez egy kapcsolat? Tehát néha összefutatotok egy repülőtéren?
Nem, mi, amikor ő Brüsszelben meg Luxemburgban dolgozott az EU számvevőszékén, vagy a bizottságában, én meg a BCG-nél dolgoztam, vagy Bécsben, akkor minden hétvégén, vagy Párizsban, vagy Brüsszelben, vagy valahol így Európában, vagy Bécsben, vagy nem tudom, Münchenben találkoztunk, és hétvégén értünk társas kapcsolatban egymással.
De a mai napig is, de valószínűleg ez egy ilyen nagyon stabil dolog, mert azt látom, amikor együtt látlak titeket nagyon ritkán, de hogy ez a nagyon egymás támogató, egymásra nagyon büszke kapcsolat vagytok a mind a mai napig, pedig hát azért akkor ez most már nem egy perces együtt járás, de hogy ez mégis ez is tudatos, tehát hogy az életed minden területén nagyon tudatos vagy, és ki nem hagynám mielőtt végzünk, hogy azt beszéltük ebben a kiállásban, amikor csak az Instán voltunk, hogy a kollégáitól is azt várod el, hogy egy rendszer szintben gondolkodjanak. Igen. Tehát a felszolgáló ne csak azt akarja, hogy kiviszi a tányért, a szakács séf ne csak azt akarja, hogy főzzön, hanem egy rendszerben. Ezt hogy éred el itthon?
Ugye két szabály van nálunk a cégben. Az egyik az az, hogy olyan úgy nem lehet kezdeni egy mondatot sem, hogy az a baj, vagy az a probléma. Mert hogy baj, meg probléma az, amikor a covidos lesz a 85 éves anyukát, tehát az baj, meg az probléma. Uh-huh. De egy olyan szituáció, ami egy gazdasági társaságnál általában van, az feladatnak hívják, meg
vagy
munkának.
Kihívás.
Tehát azért van a fizetés, tehát hogy az a feladat. Tehát az nem lenne, akkor egyébként nem kéne mit csinálni. A másik meg az, hogy hozzám nem lehet jönni nyitott kérdéssel. Tehát hogy az, hogy mi a probléma, és arra mik a lehetséges megoldások, és mi a javaslat, az a házi feladat, az mindenkinek a feladata. Hozzám javaslatokkal lehet jönni, és engem az érdekel, hogy mik a javaslatok, és miért.
Tehát
és
ha mondjuk én vagyok az egyik store managered, vagy az egyik étterem, teljesen mindegy, akkor azt mondom, hogy hát figyelj, Roy, a helyzet az, hogy kinyitott egy ugyanolyan típusú étterem mellettünk, mint ami mi vagyunk, ez egy probléma, de azt találtam ki, hogy ABC, szerinted mi a jó megoldás?
Ezzel a kérdéssel úgy kell jönni, hogy azt javaslom, hogy alakítsunk a cégünkön, mert ez a szomszéd ezt és ezt csinálja, és ezt a három dolgot csinálhatnánk, de én ezt a B opciót javaslom, ezért és ezért és ezért.
És tudnak ezzel az önállósággal élni a kollégáid? Vagy nehéz volt nekik megtanulni, és ma már tudnak?
Tudnak, de néha kell őket emlékeztetni erre, hogy figyelj, ezt a kérdést én teszem föl. Tehát az a kérdés, amivel most jössz, ezt
egyik én kérdezem. Egyik például azon, hogy milyen fantasztikus lehet veled dolgozni, a másik például az, hogy nyilván 2 percet folytanálok meg. Tehát...
De szerintem, aki, tehát ezért mondom, hogy értelmetlen nálunk dolgozni, hogyha valaki csak le akarja le akarja csengetni a munkaóráját, de aki ez izgat, aki szeretne nyomot hagyni az életben, aki szeretne valami olyan dolgot csinálni, amire büszke lehet, meg ami menő lesz a barátainál is, meg amit a gyerekének is elmondhat, hogy ő mit csinált, annak viszont a legizgalmasabb munkahely, mert szerintem ettől érdekes. Tehát, hogy ez izgalmas.
És folyamatosan képzed a kollégáidat? Tehát ez fontos akkor?
Képzem, ők is folyamatosan képzik magukat. Igen, most pont erről beszélgettünk az egyik vezetőmmel, hogy milyen új irányba akarja magát képezni. Abszolút.
És akkor te ebben őt segíted?
Igen.
Akkor végül is tényleg jól nála dolgozni, mégse folytanál.
Ha lehet, igen. De támogatom, de mondtam neki is, hogy tudod, ez olyan, hogy persze mehetsz, és akkor minden nap, kivéve amikor van valami feladat, és akkor felborul bármi, amit megbeszélünk.
Miért van az, hát ha te tudod a választ, ezt mindenkitől megkérdezem tulajdonképpen téma függetlenül, hogy van egy ugyanaz az ember Magyarországon, a kereskedelemben, a vendéglátásban, teljesen mindegy, de azon a fronton, aki a vendégekkel találkozik, és nyegle, és unott, és pofákat vág, és minden zsigere azt mutatja, hogy csak tőlem ne vegyél semmit, és hozzám ne szólj. Elutazik 2 órányi autóútra Bécsbe, dolgozik egy étteremben, egy boltban, egy bárhol, és kedves, és mosolyog, és kiszolgál ugyanaz az ember.
Igen.
Miért?
Mert fejétől bűzlik a hal. Mert ha itthon nem követeli meg tőlük a főnöke, és lehet alibizni, akkor ő alibizni fog.
De hát nem ezt minden tulajdonos érdeke az, meg főnöke az, hogy a vendég boldog legyen, és visszajöjjön?
De, a profi tulajdonosnak. De nálunk, hogyha most pont az éttermet hozott föl, ugye az étterem az, amihez a foci mellett, meg az oltás és az egészségügyön kívül mindenki ért, mert ugye már egy jó grillparti volt otthon, és a Sanyi is mondta, aha, hogy milyen szuper volt, és akkor már egy éttermet azt össze lehet dobni, és az van, hogy így nem lehet csinálni. Tehát, hogy az étterem biznisz az értelmetlenül összetett és komplikált, és nagyon nagy idő, pénz és energia befektetés ahhoz képest, ami a return. Tehát a return on energy employed az viszonylag alacsony. Tehát, hogy ezt egyrészt muszáj szeretni, másrészt, hogyha valaki nem tudja full profin csinálni, és nincs rengeteg energiája, akkor ez nem fog működni, és ebbe el fog vérezni.
A sikereitek megkérdőjelezhetetlenek. Tehát a hazai gasztrotársadalom, tök mindegy most, hogy milyen szinten, hogy viseli ezt? Azt gondolja, hogy néz téged, lesz téged, és próbál tanulni, vagy azt gondolja, hogy nehogy már ez a tanácsadó fiú mondja már meg, hogy kell vendéglátást csinálni, amikor én már 60-as években éttermet vezettem.
Ezen
nem gondolok
túl
senkire.
Vagyunk. Ilyen volt, de ezen már túl vagyunk szerintem. Ezen már túl vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokakat inspirálok, és inspirálunk, amit csináljuk. Szeretem viszont látni más étlapokon, meg más dizájnokon a bizonyos inspirációkat, de ez engem nem zavar, mert ez természetes. A zavar, amikor tényleg az arcátlan lopás zavar, mert az igénytelenség. Tehát, hogy jó példa, nekem Barcelonában azt tetszik például, hogy totálisan egyediek az éttermek, és nem megy át a szomszéd utcába, és kopizza le ugyanazt. Ez azért nálunk még megvan, de én azzal magyarázom, meg nyugtatom magamat, hogy ez is egy fejlődési fázis, és egyszer csak túl leszünk rajta, és mégis tök jó, hogy ugye az előbb elmondtam, hogy a 21 mért úttörő, A Spieler azért úttörő, mert a Spieler ott a buli negyedben egy olyan időszakban jött létre.
Amikor az még nem volt buli negyed.
De akkor kezdett buli negyed lenni, egy nagyon izgalmas, pezsgő világ volt, de alapvetően lilahagymás, zsíros kenyér és egyszerű fröccs, ez volt így kb. A választék. És mi meg azt mondtuk, hogy mi mit tudunk, mihez nem értünk. Mi ahhoz értünk, hogy minőségi gasztronómiát és vendéglátást vigyünk el az embereknek. És ugye le tudtuk fordítani erre az egyszerűbb igényre.
Igen, tehát nem kell azt gondolni, hogy novel küzint eszik bárki, és különben hamburgert lehet tenni, meg cézert
sátet. Mert ez a lényeg, hogy nem szabad, tehát nem lehet a zsíros kenyeret se lenézni, meg nem lehet a sült kolbász se lenézni, meg a hamburgert se lenézni, ami azt mondjuk, hogy mindegyikből fantasztikusat fogunk csinálni.
Hát mondjuk a Baltazár tonhalburgere az életem egyik élménye.
Igen, és fél 45. Hamburger buci receptnél tartunk, és az 50. Hamburger.
Tehát, hogy amikor valami jó és megy, akkor sálsz le, hanem folyamatosan fejlesztesz.
Mindig fejleszteni kell.
Te is, ha megéhezel Budapesten, hova mész, ha nem a saját helyeidre?
Sokféle helyre megyek, egy csomószor nézek, hogy mik vannak új és érdekes helyek, és elmegyek, és nyilván ezért kapok sok pofont, mert az ember bele tud futni olyan
senki nem hiszi
de...
rólad, hogy jót mész enni, hanem mindenki azt hiszi, hogy na most megjött a rony.
Igen, de igen, tényleg jót, mert kíváncsi vagyok, és meg akarom nézni, hogy hol mi működik, mit csinál. Sokszor látom azt, hogy fú, ez tök jó, annyira jó lenne, hogyha működne, de félek, hogy nem fog működni, és sajnos néha ebben igazán is tud lenni, de én próbálok menni minél többet. Most az elmúlt egy évben nem tudtam eleget menni éttermekbe, valamilyen furcsa oknál fogom.
Nagyon vicces.
De egyébként én szeretek járni, meg muszáj járni, mert muszáj látni, de főleg külföldre szeretek járni, inspirálódni, mert elvem az, hogy nem akarok itthon inspirálódni azért, mert újat szeretnék behozni. Ez olyan, mint egy az a nemesi család, ami belterjes és maga között szaporodik, azokból olyan festmények lesznek, mint amilyet látsz az európai múzeumokba. Az a király család, aki pedig mindenhonnan behozza a friss vért, ott meg olyan festményeket fogsz látni, mint az Ermitásban, Szentpéterváron, ahol a mai szemmel is fotomodell kinézetű herceg kisasszonyokat látsz a falon, mert nem az unokatesó, meg a másodunokatesónak a frigyéből születtek.
Hát de egyébként is elmész Londonba éttermet keresni, írsz Jamie-nek, és aztán nyitok itt meg Bécsben Jamie Oliver pizzeria, hogy hívják hivatalosan, hogy kell mondani?
Hát van Jamie Oliver's Italianünk, van Jamie Oliver's pizzeria.
A várban van diner. A pizzeria?
Nem, de a várban van az Italian.
Amikor ez egy nagyon nagy hype, tehát hogy én tudom, hogy azt is mondod, meg ő is mondja, hogy neki azért nem az éttermi biznisz a főbevételi forrása, hanem sokkal inkább a média vállalkozásai, meg az egyéb márka kiterjesztett díljei, de azért ez mégis egy nagy hype volt itthon. Mindenki őt nézi reggeltől estig a tévében, Olaszországba főz, itt főz, megreformálja az angol iskolarendszert, mindent megcsinál. De te mindig arról beszéltél, hogy mennyit tanulsz abból a vállalatrendszerből, amit ő üzemeltet, mert hogy egyébként te itthon kicsibe, 300 alkalmazottal, kvázi ugyanúgy gondolkodtok, mint ő 3000-rel ott, és hogy folyamatosan tanulsz.
Igen.
Ez most is így van?
Ez most is így van, ugye nyilván tehát ő a saját éttermi csoportját, azt ugye felszámolta, ugye ott elindult ez az éttermi konszolidáció már korábban, ugye most az elmúlt egy évben irdatlan sok étterem zárt be, de ott már ez korábban elkezdődött. De ugye a Jamie rendszere az nem a saját éttermi csoportja, hanem az az egész worldwide hálózat, amiben nagyon sok partner van, Brazíliától, Ausztrálián át, Hongkong, Dubaj, Kanada, mindenféle ország. És ugye itt azért nagyon sokféle helyzet, szituáció, feladat, kihívások jelennek meg, és nagyon érdekes válaszok jelennek meg, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, hogy hú, Kanadában mi a kihívás egy éttermi helyzetben, Hongkongban tök más jellegű ételeket szeretnének az emberek, legyen több zöldség alapú étel, Indiában nagyon alacsony a ticket price, nyilván a fogyasztóerő az alacsonyabb, milyen megoldásokat lehet csinálni, amivel pénzt lehet keresni, úgyhogy egyébként sokkal alacsonyabb a vásárlóerő. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amiből lehet tanulni, és ugye nekünk van annyi éttermünk, hogy abban nagyon sokféle van az egészen a fine diningtól az egészen egyszerűig, és ez egyrészt agymunka, másrészt mindenhol egyszer csak előjön olyan helyzet, hogy emlékszel, hogy mit csináltak A ciprusiak, most például a ciprusiaktól tanultunk nagyon sokat, ugye a ciprusi partner nagyon érdekes, a ciprusi étterempiacnak a 70-80%-a ennek a cégnek a kezében van.
No.
Nagyon érdekes, és nagyon érdekes dolgokat csinálnak, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni.
Mint hogy egyébként tőled is lehet, hiszen nagy újítóként muszáj elmondanom, mert egy percünk marad, de ezt ki nem hagyom, hogy végtelen nagy öröm, hogy ma már egy ételkiszállítótól is meg tudjuk rendelni a ti ételeiteket, több verzióban is, tehát nem csak a nagyon hazait, hanem a pizzát is, vagy van egy ilyen új vonalas, és ez azért nagyon fontos, nem is csak azért, mert lehet enni, meg nem lehet enni, hanem mert megint te kezdtél el valamit. Tehát, hogy nekem Liptai Claudia mondta azt egyszer, hogyha nem szeretne ennyire, akkor agybajt kapna tőlem, mert meg kell tőlem bolondulni, hogy állandóan akarok valamit, és addig megyek, míg nem sikerül, és ez annyira idegesíti az embereket, mert rávilágít arra, hogy nekik mi minden nem megy esetleg. Te valahogy egy ugyanilyen csodabogár lehetsz, hogy egyrésztről kitaláltad, de baromi jó, lehet rendelni az ételfutár cégtől, vagy a mi az?
Kifli.hu.
Igen.
Zsidai home ételeket, igen.
Tök jó, hogy te kimondod, mert én nem mondhatom, de gyakorlatilag már megint te találtál ki valamit.
Igen, és
barom egyébként ez
nemzetközileg. Hát figyelj, akinek ez nem inspiráló, hanem idegesítő, az annak nem érdekel a véleménye, tök őszintén.
De jó, ezt akartam tehát, kihozni belőled. Tehát, hogy
azért ez valakit inspirál, és az segít, annak szívesen, akit meg aki irigy, tehát az irigysége, meg a trollkodással nem szeretnék foglalkozni.
Ez fontos mondani, mert igen, a sikerrel ez tehát, jön, hogy, és ezt minden vendégemmel végigbeszélem, hogy a sikerrel együtt jön az irigység, a trollkodás, a bántás.
Igen. De hát azért mondjuk ki, tehát, hogy rossznak lenni, az nem jó. Tehát azt nem kell tudni elfogadni. Tehát, hogy
ez lesz a címe a podcastnek, rossznak lenni nem
az
jó.
Rosszság. Tehát irigynek lenni a másikra, az egy negatív tulajdonság. Fettel a gyerekeinket arra neveljük, hogy ne legyen.
Abszolút, irigy, az etika. Nagyon sokszor használod az etika.
Ne utálja azt, aki alkot meg, aki próbál valamit jobbá tenni.
Három órányi kérdésem lenne még hozzá, de képzeld el, hogy ennek itt a vége, eltelt egy óra. Egyet mondjál gyorsan, hogy 70 éves korodban hogy látod magad? Mit csinálsz? Még messze van.
Izgalmas dolgokat fogok csinálni, nem tudom. De
tehát nem leszel unatkozó floridai biztos. Nyugdíjas?
Nem, azt attól megőrülnék.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, köszönöm, hogy nagyon sok útravalót adtunk a hallgatóknak, szinte biztos vagyok ebben, de úgyis megírják majd ezt követően. Az elmúlt egy órában Zsidai Roy étterem tulajdonos volt a vendégem, és azt hiszem, hogy sok mindent tanulhattunk tőle. Jövő héten Hámori Barbara televíziós producer, showrunner, rendező és forgatókönyvíró lesz a vendégem, a legnépszerűbb hazai sorozatok készítője. Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Kendehofer Krisztina voltam, jövő héten mindenkit várok szeretettel. Szép estét!
Ez volt Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 20:30-tól a Sláger FM-en.